Üdvözlünk mindenkit, Andor Tóth Anna a mikrofonnál, és a Kriptoverzumnak két vendége van. Velünk van Vidákovics Attila, a Mozaik Alpha kriptokereskedési platform alapítója. A mai témánk a blockchain koalíciónak a munkássága lesz, amiben egyébként Attila is alapító, egy másik alapító is itt van velünk, Ceglédi Tamás. Szia Tamás!
Szervusztok, én is üdvözlök mindenkit.
Szóval blockchain koalíció, hol lehet elhelyezni ezt a szervezetet, fogalmazhatunk így itt a magyar kriptovilágban? Mi a dolga, mi a dolgotok?
Hát a kérdés jó. Már a szervezetet is ugye meg lehet kérdőjelezni, de abszolút egy érdekérvényesítő és kommunikációs platformnak neveznénk magunkat. Gyakorlatilag ez egy minisztériumi kezdeményezésre létrejött szervezet. Akkor még ugye ITM néven Palkovics miniszter úr kezdeményezésére jött létre, és hát jelen pillanatban is a Neumann Nonprofit Kft. Koordinálja, ami egy GFM háttérintézmény jelen pillanatban, és ez már gyakorlatilag keretezi is azt, hogy mennyire helyezkedünk el a kriptovilágban. Ugye a legtöbb válasz erre az lenne, hogy hát igazából a blockchain világban helyezkedünk el, nem a kriptovilágban, de természetesen nem lehet. És nyilván koalícióként ezt szoktuk mondani, de én azért azt is mondom, hogy nem nagyon lehet ezt szétválasztani, ezt a két dolgot, és bízom benne, hogy egyre inkább mindenkinek a tudatáig eljut, hogy a tokenek abszolút szerves részét képezik a blockchain világának. Úgyhogy lényegében amit mi kínálunk, vagy amit mi szeretnénk garantálni, behozni a piacra, az egy jobb kommunikálhatóság, a piaci szereplőknek egy jobb lehetőség arra, hogy érvényesülni tudjanak, a szabályozási feltételek kedvezőbbé alakításában igyekszünk segítséget nyújtani, és hát igyekszünk begyűjteni minden szereplőtől azt, hogy ő mire vágyik ahhoz, hogy jól működhessen. Mivel ez egy minisztériumi kezdeményezésre jött létre ez a szervezet, ennek köszönhetően ugye elég sok tagunk közigazgatás tagja, a közigazgatási szereplő, a közigazgatási szervezet. Ugye minisztériumok vannak benne, a Magyar Nemzeti Bank, a NAV, az NHIT, nagyobb egyetemek, bankszövetség, és hát lényegében ez adja azt a közigazgatási keretrendszert, ami hát én azt gondolom, hogy egy páratlan lehetőséget ad arra, hogy lobbizni, információt gyűjteni lehessen, és hát a piaci szereplők is egyre nagyobb számban, akár a 4IG, akár egész pici piaci szereplők, akár a Mozaik Alpha és a D-Labs, tehát mind a két véglet és mind a két iránya, még abszolút kriptóval foglalkozó és technológiával foglalkozó. És ha már annál tartunk, hogy mi is a koalíció, lényegében mi munkacsoport alapon működünk. 5 munkacsoportunk van, pénzügyi, oktatási, nyilván sose jutnak ilyenkor eszembe az ellátási lánc munkacsoport, ami elsősorban a piaci lehetőségekre dolgozik, a jogi munkacsoport, és mindig egy kimarad, de van egy ötödik is, majd közben eszembe fog jutni.
Hozzácsatoljuk, ha eszedbe jut. Azt mondta az előbb, hogy ugye a szabályozást próbáljátok segíteni, vagy ebben részt venni. Ugye az Európai Unió nem régen elfogadott egy elég átfogó dokumentumot a kriptovilággal kapcsolatban. Attilával sok adáson keresztül fejtegettük ezt a nem tudom néhány száz oldalas dokumentumot. Csak úgy zárójelben, mi a véleményed erről? Szerinted az Európai Unió, és így ugye Magyarország is a világ szinten hol tart ebben a szabályozásban? Mennyire jó adott esetben most ez az új irány?
A meglátásom ezzel kapcsolatban alapvetően kettős. 2017 óta vagyunk mi aktívan jelen a piacon, mint piaci szereplő, még a koalíciós sapkámat leszámítva, attól eltekintve, ugye emlékszik még 2017-ben blockchain umszínekben, amikor erről beszélgettünk, és az akkori piaci szereplőkkel igazából az államigazgatás felé is próbálva kommunikálni, hogy mire lenne szükség a piacon, akkor nagyon erős optimizmus volt jelen, azt néztük, hogy igazából egy nagyon fura helyzet, hogy egy ilyen tipikus leapfrogging helyzet, amikor a nem létező innovációs intézményrendszert könnyebb ugye fejleszteni és előrébb lépni, és le lehet faragni abból a lemaradásból, ami hát nézőpont kérdése, mióta fennáll mondjuk a világ elittel szemben. Itt most nagyon nagyot lehetne alkotni, és mondjuk Svájchoz képest mondjuk pár hónapos lemaradásunk volt, hiszen akkor vezették be, ugye a Crypto Valley akkor jött létre, hogy most lehet nagyot gurítani, és hát eltelik nem tudom mennyi idő, kicsit ilyen fast forward megyünk, és megnézzük, hogy ki, hol vannak a nagy kriptoközpontok, ahol nagyot tudtak úgymond gurítani ezen a területen. Szingapur, Svájc, Egyesült Államok, Egyesült Királyság, Kína, gyakorlatilag sorba lehet venni azokat, akik amúgy is minden belül járnak. És ez nekem egy nagyon érdekes tanulási lehetőség volt, meg én magam is szembesültem azzal, hogy azért a képlet az sokkal bonyolultabb, és nem annyira könnyű belelépni egy olyan rendszerbe, ami működik, inkumbens szereplőket átforgatni, és garantálni, hogy nem okozunk nagyobb problémát. Úgyhogy emiatt ez a csalódottságomnak a hangadás. A másik részről viszont azt gondolom, hogy az Európai Uniós szabályozás nyilván lehet kritikával élni, meg sok mindent mi is a munkacsoporton belül sokszor átbeszéltük. Én azt gondolom, hogy összességében egy előremutató dolog, és bízom benne, hogy Magyarországon is valami hasonló, vagy még inkább előremutató, még több mindent a rendszerbe foglaló szabályozást üdvözölhetünk.
Mikor a Attilával a Mozaik Alfáról beszélgettünk, és kérdeztem, hogy ki a célközönség, hogy magyar piac, nemzetközi, akkor, de cáfolj meg, hogyha rosszul emlékszem, Attila, azt mondtad, hogy magyar piac ilyen a kriptovilágban gyakorlatilag nincs is. És akkor most itt van egy blockchain koalíció, ami mégiscsak a magyar piacot fogja össze.
Nagyon fontos több oldalról megnézni a dolgot, mert ugye maga a blokklánc technológia, mint ahogy a nevében is benne van, az egy technológia. Amikor kriptoeszközökről beszélünk, az már egy olyan felhasználási oldala a technológiának, ami talán a legismertebb, és innen ismerik, de magát a technológiát azt ennél sokkal szélesebb körbe lehet használni, szerintem sokkal több mindenre lehet használni. És azt gondolom, hogy a blokklánc koalíció az a legkevésbé a kriptoeszközök meg a kriptovalutáknak a dolgát kell, hogy kezelgesse. Sokkal inkább minden egyéb, amire használható a blokklánc technológia, ott kell, hogy tudjon utat mutatni, edukálni, információval szolgálni, jogi segítséget nyújtani, és azt gondolom, hogy ezt be is tölti, és én nagyon örülök neki, hogy a Tamás oda került, mert amikor mi együtt elkezdtünk ebbe az iparágba dolgozni, akkor ő az első pillanattól kezdve ezt szívügyének tartotta, hogy itthon ezt meg kéne csinálni, és úgy gondoltuk akkor, hogy mi lennénk egy ilyen hub, akin keresztül ezt lehet, de nyilván egy állami háttérrel ezt egészen más, hogy lehet közvetíteni. Úgyhogy azért is szerettem volna, hogyha most a Tamás beszél inkább a koalícióról, mert én azért operatíve nem sok mindent csináltam azon kívül, hogy figyelem az eseményeket. Minden esetre ez a válasz rá, és természetesen a Mozaik Alfának van azért Magyarországon piaca, de hát ahhoz képest, amire a bolygón lehetőség van, ahhoz képest alig mérhető a magyar kripto befektetőknek a száma.
Az biztos, hogy a piac az nagyon fiatal. Hogy látjátok a jövőt? Iszonyatos fejlődés előtt áll ez a szegmens, ez gondolom egyértelmű. Hogy látjátok a jövőt? Mennyire tud elterjedni? Mennyire tudja háttérbe szorítani a most még hagyományosnak gondolt pénzügyi világot? Hogy lesznek itt az erőviszonyok?
Hát ez egy rázós kérdés. Itt nagyon messzire, és vigyázok, hogy nagyon hosszú monológba bonyolodjak bele, ami tele van aknákkal, de nagyon át tudja alakítani a pénzügyi rendszert, meg tehát az egész pénz, ahogy a pénzügyeket tekintjük. Ez egy nagyon messzire vezető gondolat, de tényleg ki lehet jelenteni azt, hogy egy újfajta gazdasági modell csírája, lehetősége van a blokklánc technológiában, hiszen a pénzügyi rendszert sokan szokták kritizálni, hogy nem jól működik. Ugye a komplex rendszerekkel szemben eleve elfogultak vagyunk, és nehezen értjük, de azt azért fontos leszögezni, hogy például az egészségügyet, meg az élelmiszeripart szoktuk rengeteget ekézni globálisan, de ilyen sok embert, ilyen magas életszínvonalon, ilyen sokáig soha nem kellett még fenntartani, és most ezt meg tudjuk tenni. Az egészségügy meg az élelmiszeripar ott van mögötte, de a pénzügyi rendszer finanszírozza ezt globálisan. Tehát egy jól működő rendszer van, ami évezredek alatt mondhatni alakult ki, egy organikusan felépülő dologról van szó. És emiatt ugye nagyon óvatosan mondjuk azt, hogy ezt átalakítjuk, meg lebontjuk. De ha meg akarjuk érteni, hogy milyen szintű gyökeres változásról van szó, az, hogy közvetítőn keresztül cserél gazdát a pénz, az nem azért van, mert régen azt gondolták a lehető legjobb megoldásnak, hanem nem volt technológiai megoldás, ami lehetővé tette volna az, hogy ne legyen szükség egy harmadik fél bevonására. Tehát most, amikor azt nézzük meg, hogy ezt mennyire lehet átalakítani, vissza kell lépkedni, nem tudom, több, az első írásos emlékünk az nem egy szerelmes levél, hanem egy váltó lényegében. Tehát a pénzügyek azok mindig ott voltak velünk, és emiatt ez egy nagyon drasztikus változás lehet. És hát ugye Attila, említettétek mind a kettő, említetten, hogy a magyar piac, ez így igaz, hogy a blockchain meg a kriptovilágában az, hogy magyar, tehát felhasználói oldalon, ugye nagyon nehéz megfogni. Eleve ez a bitcoin logika, hogy így leegyszerűsítjük, hogy nem ismeri az ország, tehát a főhatalmat, hanem teljesen decentralizáltan és függetlenül tud működni. Tehát igazából mi hozhatunk törvényeket, csinálhatunk bármit, nem tudjuk megszüntetni a bitcoint. A bitcoin az működni fog addig, amíg az a közösség úgy nem dönt, hogy ez befejezi. Ellenben a hozzáférést ehhez lehet szabályozni, lehet tiltani. Most ezt ugye fizikailag, hogy mennyire lehet megakadályozni, ez más kérdés, de...
Büntetni lehet.
Igen, negatívan incentivizálni, büntetni lehet. És lényegében ez határozza meg, hogy melyik állam, melyik nemzet hogy áll ehhez, és ez az egyik indikátor, hogy ezt hogy fogjuk meg, a másik pedig, hogy eleve ez a megközelítés melyik fog kikristályosodni. Ugye bankok most keresik a CBDC, némén a jegybanki pénz, hogy egyáltalán ez blockchain-en kell-e ilyen, mennyire alakítja át a nemzetközi elszámolásokat, nemzeti bankok között, wholesale, retail, stb. És ez egy nagyon valid kérdés. Ez most nagyon sok nemzetgazdaságot foglalkoztat, a jegybankok azt hiszem 90x%-a már vagy pilot szinten, vagy valójában is futtatja, és ez egy nagyon előremutató dolog. Ugyanakkor az Ethereum hívők, meg a bitcoin felhasználók csak kavargatják a kávét, és nézik, hogy mi a gond, srácok. Nekünk ez már rég megvan, és működik. És ez a két különböző szemlélet, ugye nem biztos, hogy valaha is össze fog passzolni, de ez most fog kiderülni, hogy melyik irányban van több keresnivaló. Nyilván egy állami szereplő mindig azt fogja látni, hogy inkább egy központi bankok által irányított rendszer az üdvözítő, és csak az az egy, amivel lehet valamit kezdeni. És ezt állami oldalról egyrészt el is tudom fogadni, sőt, felelős állampolgárként is ugye azt gondolom, hogy azért nagyon rengeteg kockázatot rejt az, hogy nincs igazi üzemeltetője az új pénzügyi rendszernek.
Ebből következik, hogy azért a társadalomnak is fel kell zárkózni, az embereknek is fel kell zárkóznia, hogy megértsék és bízni tudjanak végül is ebben a technológiában, nem? Én, amivel találkozom a kriptoverzum kapcsán, még én is, de gondolom ti meg százszorosan, rengeteg tévhittel találkozom. Nem tudom, tudnátok egy-két ilyen példát mondani? Mert ezek nagyon érdekesek, hogy tényleg mennyire tévesen ítélik meg ezt az emberek. Van biztos nagyon sok példátok erre, óriási tévedések.
Igen, lehet mondani bőven példákat, talán az egyik leggyakoribb, hogy az alapokat nem tudja, de egyébként ezt nem lehet intuitíve tudni, ezt meg kell tanulni. És ami talán a legnagyobb gát az emberekben, hogy megértsék, hogy mi a különbség a centralizált és a decentralizált szolgáltató között, ami egy nagyon nagy zavart okoz a fejekben, hogy ugye a legtöbb szolgáltatás, amit el lehet érni a kriptovilágban, az centralizált szolgáltatón keresztül van, és valójában ez a világ azért jött létre, hogy ne legyen szükség ezekre a centralizált szolgáltatókra. És ezt egyszerűen nem lehet egy perc alatt helyre tenni a fejekben. És akkor lehetne így sorolni még, hogy nem értik az emberek, hogy miért nincs egy központ, ahol, hogyha elhagyták a jelszavukat, vagy a privát kulcsukat, akkor kérnek egy másikat. Ehhez mind az alapoktól kell kezdeni, és általában nem jók azok a hírek, amik lejönnek a nagy magazinoknak a címlapján.
Tamás?
Abszolút. Én ugye pont ilyenkor mindig végigfut a fejembe, hogy 2017 óta ami hány ilyen beszélgetés volt, és már nem tudom, hogy mi most éppen a trendi tévhit, de az biztos, hogy például az FTX-nek a csődje az egy tipikus olyan helyzet volt, amit hol szándékosan, hol ignoranciából, de hajlamosak vagyunk félreérteni, hogy na ugye megint egy blockchain-es bedőlés. És valójában itt pont arról van szó, hogy nem az új gazdasági modell dőlt be, hanem a régi modell, régi szereplői, hiszen pont azok a pénzügyi szolgáltatók vannak ott, ez a elhíresült FTX mögött, akik minden hasonló bedőlésnél, és nem csak a bedőléseknél, a sikereknél is, hozzáteszem, ők vannak ott, de ott lényegében egy hűtlen kezelésről van szó, egy klasszikus csalásról.
Egy tipikus banki modell, tehát a világon a legnagyobb bankokban pontosan ugyanaz folyik, csak ügyesebben tudják a probléma felszínre kerülése után kezelni a helyzetet.
Igen, meg hát ez nyilván nagyobb figyelmet is kap, hiszen megint a blockchain világról van szó, lehet rá mutogatni, de amikor másik félreértés, amikor ugye ezek a hekkelések történnek és ellopnak úgymond kriptókat, ezek is jellemzően nem a blockchainen történnek, hanem a blockchainnek valamilyen gateway-en, vagy a tőzsdén, vagy a humán faktor ugye elfelejti, megoszt kódot, phishing, tehát gyakorlatilag ezek olyan tipikus félreértések, ahol, ahogy említettem, nem tagadva, hogy a technológia rengeteg kockázatot hordoz magába, de ilyen tipikus nem ezek azok a kockázatok, amiket szoktunk látni. ez még egy félre, és meg tényleg szerintem végtelenségig lehetne sorolni, hiszen egyrészt nem intuitív, ahogy Attila említette, másrészt meg a decentralizáltság és a teljes elosztottság ugye nagyon nehéz, meg nincs hozzá mentális modellünk. Tehát a centralizáltságot azt értjük, a
ebben nőttünk fel,
a decentralizáltságot értjük, hogy több csomópont van, de a teljesen elosztott működést, hogy rengeteg csomópont van, és gyakorlatilag bármelyik csomópontot iktatom ki, működik a rendszer, erre nincs mentális modellünk sem. Úgyhogy nagyon nehéz ezt, tehát nagyon sok mindent kell megérteni.
Igen, és akkor itt bele lehetne menni nagyon sok mindenbe, hogy akkor mi decentralizált, mert ha kell, akkor én bármelyik rendszerről meg tudom magyarázni, hogy az miért nem decentralizált. Ez nem egy villanykapcsoló, vagy föl van kapcsolva, vagy le, hanem ennek van egy skálája, és akkor mindenki eldönti maga, hogy honnantól hisz abba, hogy az decentralizált. Nincs rá definíció, nincs megegyezés még arról, hogy a terminológiailag sem, hogy mire milyen szavakat használunk, amiből borzasztó nagy félreértések tudnak lenni még szakmai körökben is.
Viszont nincs időnk se. Az a helyzet. Köszönöm, fiúk, hogy itt voltatok a stúdióban, Ceglédi Tamás és Vidákovics Attila, a Blockchain Koalíció hát alapítói, illetve a Mozaik Alfa alapítója. De
szerintem azért vannak még itt alapítók, akik mondjuk nálam többet nyomnak alatba.
A sok alapítóból kettő, akkor így mondom. Így mondom, köszönöm, hogy itt voltatok. Andor Tóth Anna volt a mikrofonnál, köszönjük a figyelmet.